see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
Aztán kivel most beszélgetünk, talán mindenki a Neuton Fabilia énekesnőjéként azonosítja. Több ismert dal és nagy sláger van a háta mögött, mint például a 220 felett, Don Quixote holnap hajnalig. Hogy miért ilyen meghatározó a pályafutása és ezek a dalok, keressük a választ a beszélgetésben. Isten hozta Csepregi Évát. Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásukat.
Hát köszönöm szépen, Dalma, a meghívást. Örülök, hogy beszélgethetünk, és szeretettel üdvözlök mindenkit ott Marosvásárhelyen.
Hogyan tudnád jellemezni magad egy pár szóban?
Az én életem az mindig a színpad körül forgott, színpadi ember vagyok, ennek az előnyeivel és hátrányaival. Nagyon szeretem, hogyha tapsol a közönség, ha tetszik az, amit csinálunk, mert a tetszés az az igazi prioritásom, és büszke vagyok a sikereinkre, az elért eredményeinkre. Én általában úgy érzem, hogy egy jó szívű ember vagyok, nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretek velük beszélgetni, és azt szeretném, hogyha mindenki boldog lenne, aki körülöttem van.
Mióta foglalkozol zenével? Ki indított el ezen az úton?
Hát én már egészen gyerekkorom óta, akkor zenélni is tanultam, nagyon sajnálom, hogy abba hagytam a zongorát, meg a hegedűt, egész kicsi voltam még első osztályos, amikor ezeket elkezdtem, és nagyon-nagyon sokat énekeltem már akkor is, azóta is egyfolytában ugye az ének körül folyik a dolog, az egész életem. Anyukám nagyon sokat segített, a szüleimtől nagyon nagy támogatást kaptam, hogy csináljam azt, ami nekem tetszik, amit szeretek. Úgyhogy ők indítottak el ezen a pályán. Persze voltak nagyon jó tanáraim, Hoffmann Dönci bácsi, Sík Olga, most a Nádor Magdi, aztán az OSK stúdió, hát sok felé jártam, és sok felől tanultam.
Mi volt zenei pályafutásod legmeghatározóbb élménye?
A japán siker, amikor sikerült betörnünk a távol-keleti piacra, meg Spanyolországba, az egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mert valahogy egy visszaigazolás volt, hogy igenis jó úton járunk, a dalaink máshol is népszerűek tudnak lenni. Tehát a legnagyobb élmény az mégis, hát ugye mi 80-ban indultunk a távol-keleten is, meg Nyugat-Európában is, és hát végül is a 83-as Yamaha Fesztivál volt a legnagyobb, számomra a legnagyobb átélt élmény.
Mondhatjuk, hogy emiatt váltatok ismerté?
Nem mondhatjuk, mert akkor már ismertek voltunk, még a távol-keleten is, mert 80-ban már ott elindult a Neuton Fabilia szekere, és bizony itthon pedig, hát igen, itthon azért folyamatosan, ugye 72-ben voltunk a Ki mit tudom, utána 74-ben csatlakoztunk a Neutonhoz, és akkor mindig mentünk előrébb és előrébb. Nem ettől váltunk sikeresek, ismertek.
Hogyan született meg a Neuton Fabilia, és miért bomlott fel, és lett Neuton Fabilia sztárjai?
Hát először is a Neuton Fabilia az 77-ben született meg. Szerettünk volna egy ilyen fiúkból, lányokból álló csapatot összehozni, ahol nagy a vokál, mindenki énekel, mindenki szerepet kap. Ez 77-ben volt. 90-ben oszlott föl a Neuton Fabilia, utána volt az Éva Neuton, utána voltak szólólemezek, és 2005-től számítjuk mi azt, hogy Neoton Familia sztárjai vagyunk. Tehát 90-től 2005-ig azért az elég hosszú idő, akkor mindenfélék történtek, szóló karrier is, meg minden egyéb, de a Neoton Familia sztárjai az 2005-től létezik. Hogy miért oszlott föl a Neoton Familia, az egy nagyon összetett kérdés. Egy pár évvel azelőtt elkezdődött, de ugye 90-ben oszlottunk föl. Hát ilyen személyi problémák, változott az idő, meghalt a menedzserünk, és valahogy nem tudtuk összetartani a csapatot, és kétfelé váltunk. Mi azóta tulajdonképpen kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de a Végvári Ádámmal, a Baracsi Jánossal együtt vagyunk, mindig valami más formációban. Tehát ez a frontunk a zenekarban megmaradt.
Van-e példaképed? Kitől inspirálódsz a dalírás terén, vagy ki az, aki régebben fiatalon inspirált téged?
Hát nagyon sok kedvencem van, a Humphrey Singers-től, az Olivia Newton-Johnon át egészen a Dua Lipáig, de mondhatnám a Taylor Swift-et is, vagy Ariana Grande-t, tehát mindegyik bizonyos értelemben inspirált. Régen a legjobban a fiú előadókat szerettem, a Rod Stewart-ot, a Mick Jagger-t, tehát ők nagyon sokat inspiráltak, hogy úgy mondjam, én dalokat nem írok, csak szövegeket. Most is dolgozom egy pár szövegen, mert készítünk egy jó pár dalt, és hát most újra verseket és szövegeket írok.
Nem nagyon láthatott a nagy érdemű közönség tévés műsorokban, úgy, mint zsűri. Miért nem voltál, vagy van-e tervedben esetleg?
Hát nincsen tervemben. Én nem nagyon szeretem ezt a feladatot, megmondom őszintén, mert tudom azt, hogy milyen nagy dolog kiállni egy ilyen zsűri elé és énekelni, és nagyon komoly feladat ezekről ítélkezni, úgyhogy én igazából nem is nagyon szívesen vállalnám, bár fölmerült már egyszer-kétszer, de nem szívesen mondok ítéletet a szakmabeli társaimról. Én nem szeretem ezt a fajta szerepet, inkább énekelek, vagy inkább a közönséget szeretem. Tehát egy párszor voltam én is ilyen helyzetben, ahol állharcos énekesbe, meg nagy duettbe, meg ilyenekbet elvállaltam, és igazából meg is bántam, mert nem nagyon szeretem, amikor így ilyen nagyon komoly versenyhelyzet van.
Említetted az állarcos énekest. Hogyan született ez a felkérést? Hogyan élted ezt meg?
Annak idején tavaly januárban kerestek meg, nagy titkolózások közepette, hogy indul egy műsor, akkor bemutattak néhány képet az amerikai műsorból, ugye, mert ez egy Amerikából vásárolt licensz műsor, és nekem úgy tetszettek ezek a mindenféle állarcok, mindenféle jópofa dolgok, és hát elvállaltam végül is. Csináltunk egy jó pár felvételt, meg az is jó volt, hogy csomó olyan dolgot énekelhettem, amit eddig nem. Hát persze az elején már én kiestem, illetve le kellett vennem a maszkot, de hát nem bántam meg, mert nagyon, nagyon jó szórakoztató dolog volt, és nagyon titokzatos.
Mivel volt a legnehezebb megküzdeni a pályafutásod alatt?
Ez egy hosszú pályafutás, és mindig az van, hogy egy ilyen hosszú, ahogy az élet is, ugye, ha hosszú, akkor sok minden történik benne. Vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, vannak sikerek és sikertelenségek, és hát igazából talán a legnagyobb nehézség az volt, amikor ugye elvesztettük a menedzserünket, feloszlott a zenekar, és ez egy nagyon nagy megpróbáltatás volt. Az nagyon nehéz volt valahogy túlélni lelkileg, és aztán valahogy mégis sikerült, mert Ádámmal, öcsivel összekapaszkodtunk, és hát csináltuk újra, és ez sok erőt adott nekünk.
Ahogy a bevezetőben is említettem, Van egy pár dalod, amivel sokan azonosítanak. Mit gondolsz, ezek a dalok miért lettek olyan nagy slágerek? Valaha gondoltad volna?
Ezek a dalok, ezek tényleg nagyon-nagyon jól sikerült dalok, sőt, hát a Neoton Familia rengeteg dala olyan, ami tényleg hát nem hiába lett sikeres, akár itthon, akár a Távol-Keleten, vagy akár Spanyolországban, ugye gondoljunk a Santa Mariára, Don Quixote-ra, Tinita, Samson és Delilah, a Dandelion, ugye a vadvirág. Tehát nagyon sok olyan dal van, ami ott is sikeres lett. Én azt hiszem, hogy egyrészt a műfaj, amit választottunk, az nagyon nekünk való volt, ez a popzene. Nagyon tetszett mindig a vokális hangzás, amit a Neoton Familia produkált. Aztán természetesen a szövegeken nagyon sok múlott, tehát nagyon érdekes és jó szövegei voltak mindig a Neoton Familiának. Tehát ez rendkívül sok a dobott rajta, és hát az alkotói közösségünk, ami ott volt a zenekaron belül, ugye ott voltak a zeneszerzőink, a Jakab Gyuri, a Pásztor Laci, a szövegíró 60 MS-re, aztán Végvári Ádám, én is ugye írtam szövegeket, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez adta az erejét a Neotonnak, hogy választottuk ezt a populáris zenét, nagyon érdekes szövegeket írtunk, és szerintem az előadásunk a színpadon is sikerült olyanra venni, hogy az mindig úgy tűnt, hogy tetszik az embereknek. Tehát azt hiszem, hogy ilyen többféle dologból áll össze a Neoton sikere.
Hogyan látod a világot?
A világ most egy kicsit fordulóponthoz érkezett, nagyon nagy nehézségekkel küzd az emberiség mindenféle téren, tehát itt most említhetném az egymással való konfliktusokat, a gazdasági megpróbáltatásokat, a vírushelyzetet, akkor a környezetszennyezés, tehát minden összegyűlem lett most, és most nagyon nehéz helyzetben van a világ. Én azt hiszem, hogy lassan fogunk ebből kilábalni, sajnos.
Mit tartasz az emberekben a legjobb tulajdonságnak, és mit a legrosszabbnak?
Ez jó kérdés. Hát ugye az emberi természet nagyon különböző. Hát a legrosszabb, amikor a másik életére tör valaki, szerintem, de vannak olyan rossz tulajdonságok is, amik nem is életellenesek, ugyanakkor mégiscsak tönkre tudnak tenni egy embert, akár egy agresszív magatartás, vagy egy agresszív viselkedés, vagy amikor nem bátorítjuk mondjuk a gyerekeket, hanem megfélemlítjük őket, tehát ezek talán a legrosszabb tulajdonságok. A legjobb tulajdonság az, amikor szót tudunk érteni, amikor le tudunk ülni, beszélgetni, amikor a tudósok a tudománnyal foglalkoznak, a zenészek a zenével, a szórakoztatással, és amikor a művész emberek nagy örömet okoznak az emberiségnek. Tehát ezek mindig olyan dolgok, amikor adni tud valaki a másiknak. Akármit, akár egy szép képet, akár egy jó zenét, akár pénzt, hogyha arról van szó.
Ha tehetnéd, mit változtatnál a világgal kapcsolatban?
Én azt hiszem, hogy összehívnám a világ nagy irányítóit, és talán megpróbálnám elérni azt, hogy végre béke legyen a világban, mindenki szeresse egymást, és talán beadnék egy olyan oltóanyagot, amitől minden agresszív ember megszelídül, és mosolygóssá és kedvessé válik.
Szoktál-e sajnálni? Ha igen, kit és miért?
Sajnálni tulajdonképpen azokat szoktam, akiket nem szabadna. Van egy alapítványom, a Pénzszorok Utális Alapítvány. Értelmileg sérült fiatalokkal, emberekkel foglalkozunk. Néha el szoktam gondolkodni azon, hogy igen, őket szoktam sajnálni, és szoktam bátorítani, de én tudom, hogy ők nem a sajnálatra vágynak, hanem arra, hogy fogjuk a kezüket, és vezessük őket, és segítsük őket. Egyébként meg szoktam sajnálni, főleg a gyerekekkel kapcsolatban vannak mindig rossz érzéseim, ha látok valakit, aki nehéz sorban van, és szenved, vagy bántják, akkor nagyon-nagyon tudom sajnálni. De sajnálom az idős embereket is, akik már nem tudnak úgy élni, ahogy szeretnének. Aztán sajnálom például az állatokat is, akik szenvednek valamiért. Tehát sok mindenkit szoktam sajnálni.
Milyen élményeid vannak a sérült emberekkel, gyerekekkel kapcsolatban, és mit gondolsz a sérültek világáról?
Van egy alapítványom, a Fényszoró Kulturális Alapítvány. Ez már 1995 óta foglalkozik sérült emberekkel, fogyatékkal élő emberekkel. Rengeteg intézetben jártam, rengeteg emberrel találkoztam, a speciális olimpiától kezdve különböző intézetekben. Voltam Amerikában is, amikor éppen versenyeztek az olimpián, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon ismerem a sérültek világát, és pontosan azért alapítottam ezt az alapítványt, hogy tudjam segíteni őket, tudjam fogni a kezüket, és próbáljam őket támogatni.
Mivel foglalkozol most? Mik a terveid a jövőre nézve?
Néha-néha vannak fellépéseim, de hát nagyon kevés, ugye a vírushelyzet miatt. Most lemezt csinálunk, illetve hát dalokat írunk, szövegeket írok, újra tanulok egy kicsit zongorázni, megpróbálok sokat olvasni, amit lehet. Nekem is van egy fiam, akinek az élete az nagyon fontos nekem. Őt próbálom támogatni mindenben, amit álmodik, amit szeretne. Úgyhogy elég sok dolgom van.
Sok sikert kívánok a további terveidhez, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, Dalma, nagyon kedves, hogy hívtál, úgyhogy üdvözlök mindenkit ott Marosvásárhelyen, és köszönöm én is az interjút. Buszilla!
Yes, I think to myself.